Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük ekénekes könyvünk 154. énekével, 154-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön 103-as éneket énekeljük liturgiaként, énekes könyv 103-as éneket.
Mint a most született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Szeretem az Urat, mert meghallgat, meghallgatja könyörgésem hangját. Megmentette lelkemet a haláltól, lábamat az elbotlástól. Ezért az Úr színe előtt fogok járni az élők földjén. Krisztusban van, új teremtmény az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Uram, bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem akarlak meghallgatni téged. Bocsáss meg a kétfelé sántikálásokat az életemben. Bocsáss meg, hogy megszakadok a bűneim súlya alatt, és szenvedek a terheimtől. Mégsem akarom odaadni neked. Hadd tudjak most megbánni mindent. Kérlek, hozd felszínre a bűneimet, és add, hogy elfogadjam a te bűnbocsánatodat, a te fiadért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Drága Istenem, hálát adok neked mindenkiért, aki eljött ide. Hálát adok, hogy hallgathatjuk a te ígédet. Hálát adok, hogy az életem során olyan sokszor kerestél, olyan sokszor zörgettél a szívemen, és nem adtad fel. Köszönöm, hogy volt hited hozzám, hogy egyszer átadom neked az életem. Köszönöm, hogy ma is készítesz nekem valamit. Adj számomra halló fület a te szavadra, és kérlek, adj bátorságot, hogy meg tudjam cselekedni, amit kérsz tőlem. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által erre a vasárnapra rendelt igét, úgy, ahogy megírva találjuk Ézsaiás könyvének 4. fejezetében, a 21. verstől a 31-ig. Kihez hasonlíthatnátok engem? Kivel mérhetnétek össze? Mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott lévőket. Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli vallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban van, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön megítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházban, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünket folytassuk az ige hirdetésre készülve a 456-os számú énekünk eléneklésével. 456-os éneket énekeljük.
Most pedig hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét Pál apostol Rómabeliekhez írott leveléből, a 6. fejezet 16. versét. Következik. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek. Vagy a bűnnek a halálra, vagy az engedelmességnek az igazságra. Ez Isten igéje. Rögtön az elején szeretnék a gyülekezetre egy szívességet kérni, a könnyebbség kedvéért, hogy megengednék-e nekem, hogy az igehirdetés ideje alatt, hogy tegezném önöket.
Megengedjük.
Jó, rendben. Tehát Isten igéje azt kérdezi, hogy nem tudjátok-e, hogy kinek vagytok a szolgája. Isten igéje azt mondja, hogy annak vagy a szolgája, akinek engedelmeskedsz. Néhány évvel ezelőtt, nem tudom mennyire emlékeztek rá, volt egy nagyon híres sorozat Magyarországon, aminek az volt a címe, hogy Izaura a rabszolgalány. Úgy gondolom, hogy elég sokan emlékeznek rá. Nagyon érdekes volt, hogy egy olyan lányról szól, akivel rengeteg igazságtalanság és rengeteg rossz dolog történik. Mégis engem nem a filmnek az üzenete döbbentett meg, hanem az döbbentett meg, hogy a családom és körülöttem lévő emberek mennyire fel voltak háborodva azon, hogy mi történik ezzel a lánnyal. Döbbenetes volt az, hogy Magyarországon úgy tudom több faluban is pénzgyűjteményeket kezdtek el gyűjteni, hogy szabadítsák ki ezt a rabszolgalányt. Mennyire buta dolognak tűnik. És megdöbbentett az, hogy miközben a nagyszüleim is és a családom tagjai nézték ezt a filmet, és el voltak halva, hogy ennek a lánynak az életében mennyi minden rossz történik, aközben nem vették észre, hogy az ő életükben ugyanez van. Hogy ugyanúgy szolgálj a bűnnek és több dolognak. És Isten kérdése ez ma, hogy nem tudod, vagy tudod-e, hogy kinek vagy a szolgája. Az ige azt mondja, hogy annak vagy a szolgája, akinek engedelmeskedsz. A világon csak kétféle ember van. Vagy az ördög szolgája vagy az engedetlenségre, vagy az igazság szolgája, Isten szolgája, az engedelmesség szolgája. Nagyon fontos, hogy ne hagyjuk, hogy az ördög elhitesse velünk, hogy szabadok vagyunk. Nagyon sok ember mondja azt, és védekezik azzal, amikor hallja az igét, hogy hát, én a magam ura vagyok. Én tudom, hogy mit csinálok. És a valóság pedig nem ez. Tudjuk, hogy minden ember beleszületik a bűnbe. Ez egy törvény, ez egy igazság, amit meg kell látni. Az ige ezt úgy mondja, hogy lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Gondolkoztatok-e már azon, hogy mit jelent az, hogy szolgaság? Hogy mit jelent az, hogy valaminek a szolgája vagyok? Volt egy férfi, aki nagyon iszákos volt, és a felesége folyton mondta neki, hogy nem igaz, hogy nem tudod abba hagyni, nem igaz, hogy újra meg újra iszol, hogy egyszerűen miért csinálod. És ez több éven keresztül így ment, amikor a férfi is eljutott oda, hogy tudta, hogy nem jó, hogy ezt csinálja, nem akarja tenni, de mégis tennie kell. Addig-addig rimánkodott a felesége neki, hogy az egyik este a férfi megelégelte, megfogta a feleségét, és oda szorította a székre, és oda kötözte. És rákiabált a feleségére, hogy na, állj fel! És a felesége pedig sírva mondta, hogy de nem tudok. Mire mondta a férfi, hogy én is ugyanígy vagyok. Ugyanígy volt ez a férfi is. Ezzel a tudjuk, hogy a bűn az, hogy úgy születünk meg, hogy Istentől elszakadva. És ezek csak a következményei a bűnnek, a függőségek, a harag, a gyűlölet, a tisztátalanság, a paráznoság. És mennyire bölcs volt ez az ember, hogy látta azt, hogy ő rabja valaminek. És az a kérdés, hogy te látod-e, hogy minek vagy a rabja. Hogy Isten most ezt szeretné megnyitni előtted. Nagyon óvatosnak kell lenni, hogy az ember hogyan hallgatja Isten igéjét, amikor megengedi Isten, hogy eljövünk egy ige hirdetésre. Nem szabad azt mondani, hogy, hogy persze ez a szomszédomnak, vagy ez biztos jó lenne anyukámnak, ha most hallaná, hogy légy bölcs, és tudd, hogy most Isten neked szól. Most hozzád hangzik Istennek az igéje. És ne takarózzunk azzal, amikor vége az Isten tiszteletnek, hogy szép beszéd volt, mint ahogy sokan teszik, az én nagymamám is, amikor sokszor megkérdezem, hogy elmegy Isten tiszteletre, na és mama mondd el, hogy, hogy Isten mit üzent. Hát, fiam, szép volt. És alapjában véve eljön úgy, hogy, hogy nem hallja meg az Isten igéjét. Aztán itt a Róma beliekhez írott levélben tovább olvassuk, hogy a bűn zsoldja a halál. Hogy ez is mennyire nagy igazság, és hogy Isten ezt is megmutatja az embernek, hogy a bűnnek a végkimenetele a halál. Nem csak testileg, hanem lelkileg is. Aztán van a nagy kérdés, hogy ha már tudod, hogy te melyik, vagy kinek a szolgája vagy, az ördögével Istené, akkor már úgymond már többet tudsz. Már tudod, hogy te nem vagy Isten szolgája, hanem még a bűneidben vagy. Akkor elhangozhat a kérdés, hogy hogyan lehetsz az egyik szolgából a másik szolgává. Megdöbbentő az is, hogy az emberek mennyire lázadnak Istenen ebben is, magam is, én is ilyen voltam, hogy miért van úgy, hogy bűnösnek születünk. Hiszen ezt nem választja az ember, hanem mindenki beleszületik a bűnbe. És milyen érdekes, hogy Istennek meglátni a kegyelmét, és mennyire ördögi dolog az, hogy ebbe születsz, viszont Isten kegyelme ott van, hogy szabadon választhatsz. Amikor Isten adja neked a kegyelmét, hogy Jézus meghalt a te bűneidért, ezt választhatod szabad akaratból. És az ember ezt sokszor nem értékeli. Csak azt látja, hogy Isten mit nem ad meg, hogy Isten megenged dolgokat az életében. Tehát ahhoz, hogy az egyik szolgából a másik szolgává légy, neked váltóra van szükséged. Tudjátok, hogy a szolgákat megvásárolják. Úgy lesz az egyik tulajdonból a másik tulajdonává. Neked a megváltóra van szükséged. Igen, az Úr Jézusra. Igen, megtérésre. Bűn látásra. A bűn bocsánatra. És mindig az Isten teszi meg az első lépést az ember életében. És lehet kérni az Urat azt, hogy ha még nem is látod, hogy a te életed bűnös, vagy hogy bűnben vagy, akkor csak kérd annyit az Úrtól, hogy mutassa meg, hogy mi az az életedben, ami elválaszt Istentől. Volt egy napja, amikor olvastam egy nagyon érdekes történetet az egyik evangélistáról, akit úgy hívtak, hogy Wesley, és épp egy evangelizációról tartott haza, késő este az éjszakában. A lován ment haza szépen, és akkor gondolkodott az Isten dolgain, mire odalépett hozzá egy rabló, és azt mondta, hogy azonnal add át a lovadat, és minden értékedet, ami nálad van. Wesley szó nélkül leszállt, átadta a lovát, az óráját, az ékszereit, ami nála volt, és a rabló elkezdett elindulni, tehát távolodtak egymástól. Egyszer csak Wesley oda kiabál neki, hogy ember, jöjjön vissza, hát a legnagyobb értékemet nem adtam oda. A rabló elmosolyodik, azt mondja, ez bolond. De azért visszamegyek. A rabló visszamegy, és Wesley elkezdi neki mondani, hogy ember, hogyha maga majd eljut odáig, hogy fájnak a bűnei, hogy majd nem tud aludni éjszakánként, akkor tudja, hogy magáért Jézus meghalt. A rabló mélyen elgondolkodott, aztán elment az útjára. Pár évvel később Wesley szintén igét hirdetett, ige hirdetés után oda megy hozzá egy ember, és kérdőre vonva belemászik az arcába, és megkérdezi, hogy nézzem meg, ugye emlékszik az arcomra. Mondja Wesley, hogy nem, nem ismerős. De mondja, ugye mondja, hogy megismer engem. Nem, nem ismerem. És mondja ez az ember, hogy én vagyok az a rabló, aki pár évvel ezelőtt elrabolta magától a lovat, és elvitte magától az értékeit, és hogy képzelje, hogy azután, miután mondta nekem, hogy Jézus meghalt értem, futottam még egy pár kört, még raboltam, csak tovább csináltam a bűnöket, de valami ott belül megtört bennem. Egyre jobban elkezdtek fájni a bűneim. És akkor azt mondja, hogy elmentem egy ilyen közösségbe. Elmentem oda, ahol Isten igéjét hirdetik. És elmondta, hogy most már befogadta ő is. És hogy most már a legnagyobb érték, ami Wesley volt, most már az is az övé. És tudja, hogy Jézus érte halt meg. Hogy ezzel a történettel csak annyit szerettem azt említeni, hogy Isten szent lelkének a munkája, hogy mennyire hatalmas dolog, és hogy mi emberek mennyire sokszor nem értjük, és nem tudjuk, hogy hogyan munkálkodik Isten. Egy, amit tudunk, hogy Jézus a bűnös emberekért jött. És hogy Jézus csak a bűnös emberek kezébe adatik. Az igazak kezébe nem adatik. Akik azt gondolják magukról, hogy nekem nincs szükségem Istenre. Én jó ember vagyok. Ezeknek az embereknek nem adatik Jézus. Ahogy az igében olvassuk a Lukács 24:7-ben, az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatni, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Isten akkor adja az Úr Jézust, hogyha te tudod, hogy bűnös vagy. Hogyha meglátod a bűneidet, és meglátod az életedben, hogy ki Jézus, és hogy mit tett érted. És hogyha te ezt elfogadod, és utána az Úr Jézus behívod az életedbe, hogy most már legyen az Úr az életednek, és elfogadod a bűnbocsánatot. Hogy végre nálad is elkezdődhessen a Krisztus utáni időszak. Ez is milyen érdekes, hogy sokan, akik az elméjükben bíznak, sokan azt mondják, hogy hát, hogy nem létezik Isten, hogy nincs Isten. És mégis mekkora bizonysága az Istennek, persze, ha nem így lenne, akkor is Jézus megszületett volna, de hogy mekkora nagy dolog az, hogy az időszámítást is Krisztushoz mérik. Krisztus előtt és Krisztus után. Hát kérdezem én, hogy mit számít annyira az embereknek egy koldus prédikátor, aki Isten igényét hirdeti? Hogy ez olyan érdekes, hogy mégis Krisztustól számítják az időt. És hogy óvatosnak kell lennünk, főleg a mai világon, mert rengeteg téptanítás van a megtérésről is. Egy párat közülük. A megtérés egy folyamat. Gyerekkoromban, igen, én emlékszem, valami homályos emlék van ott, valami volt, vagy éreztem valamit, talán. A megtérés az nem egy folyamat, hanem egy határozott döntés. Amikor az ember meglátja a bűneit, meglátja az Úr Jézust, és dönt mellette. És hogy lehet dönteni gyerekkorban is. A gyerekek is ugyanúgy hitre juthatnak, mint egy felnőtt ember. És hogy tudni, az a gyerek, aki gyerekkorában igent mond, az tudja, hogy mikor mondott igent. Nem azt fogja mondani, hogy hát valamikor emlékszek van. Aki született, az mind tudja, hogy mikor született. Nem? Aztán ott van az, hogy éreztem valamit. Az én életemben is úgy volt, hogy elég mélyen depresszióban voltam, és a bűneim terhei rám nehezettek. És egyszer odajött hozzám egy lány, hogy nem-e lenne kedvem elmenni egy biblia órára. Hát mondom, akkor már elég sok mindenen túl voltam, és úgy voltam, hogy adjunk neki egy esélyt. Aztán ott hallottam először életembe a kegyelemről. Amikor elővették a Bibliát, és elkezdték olvasni, bennem akkor esett le, hogy a Bibliát nem temetéseken használják, hanem hogy abból merítik Istennek az igéjét. És ott, akkor életemben először megértettem, hogy a Biblia az élők könyve, és nem a holtaké. Aztán persze Isten mutatott meg dolgokat, értettem meg, amiket Isten rámutatott az életemben, hogy nem jók, de még nem tértem meg. Ennek a következménye volt az is, hogy nagyon rossz volt a kapcsolatom édesanyámmal, és én csak így az egyik percről a másikra eldöntöttem, hogy kimegyek külföldre, és ott fogok dolgozni, és hogy úgymond megszakítok mindenkivel mindenféle kapcsolatot. És nagy kegyelme volt Istennek, hogy ezek a fiatalok, akik már az úré voltak, imádkoztak értem, és a kezembe nyomtak egy könyvet, Cseri Kálmának az ige hirdetéseit, a Jósafátról szólott, és mondták, hogy majd olvassam. Hát én mosolyogva elraktam, mondtam, hogy jó, persze, minden nap fogom olvasni. Persze nem így volt. Aztán mikor ott kint, a messze tájon, rájöttem arra, hogy a bűneim elől nem tudok menekülni. Azok ugyanúgy ott vannak velem. Változatlanul attól, hogy hol vagyok. És rám nehezettek megint a bűneim, a körülmények, hogy sokat kellett dolgozni, betegen is. Aztán az embereknek az, hogy nem megvetettek, mert nem olyan nemzetiségű vagyok, hanem mert külföldinek számítok. Aztán ott kint elővettem ezt az igéhirdetést, és az a rész volt, amikor Jósafátot körülkerítik az ellenség, körülkeríti az ellenség, és Jósafát pedig kiállt az Úrhoz. És én is akkor kiáltottam Istenhez. És olyan nagy öröm volt szívemben, hogy Isten meghallgat, és tényleg éreztem azt, igen, megint az érzelem, tehát tudtam, hogy Isten megígért valamit. És amikor mentem így végig a folyosó, miután Isten mutatott dolgokat az életemből, az egyik kollégám odajött és megkérdezte, hogy rám nézett, és megkérdezte, hogy te szerelmes vagy? És akkor mondtam neki, hogy nem. Csak Istennek az igazság és az örömmel betöltött. De később kellett még kimondani a döntést. És ez még nem jelentette azt, hogy megtértem. És hogy talán te is így vagy, hogy már hallottál a megtérésről, hallottál a kegyelemről, talán már tapasztaltál is meg dolgokat. Már Isten munkálkodott a szívedben, de még döntened kell. Mint amikor Jákob ellenáll Istennek. És ez lenne a kérdés, most pedig hozzátok testvéreim, hogy te kinek vagy a szolgája? Hogy valóban az engedelmesség szolgája vagy-e? Most ezen a vasárnapon az újszülöttek vasárnapja van, mint ahogy az előbb is hangzott az igében, hogy mint a most született csecsemők. Az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Hogy kívánjuk-e így Istennek az igéjét? Tudjátok, hogy az újszülöttek naponta kétszer-háromszor szopnak, és 3 óránként. Tehát folyamatosan szükségük van a táplálékra. És hogy ez az a táplálék, amin a legjobban növekednek. Amitől a legjobban nő. Hogy Isten ezt szeretné a te életedbe is, testvér, hogy növekedj az üdvösségre. És igen, a legnagyobb dolog az ember életében a megtérés. De az nem pont. Ott nem vége van a dolgoknak, hanem ott van a kettős pont. Ott kell, hogy elkezdődjön, hogy visszaadod az Úrnak az életedet, amit megkaptál. Sokszor velem is, én is mondtam mindig az Úrnak, hogy hát Uram, köszönöm, hogy megtértem. És akkor Isten megkérdezte mindig, amikor egymás után buktam, hogy de hol vannak a gyümölcsei? Hogy ne ezzel takarózzak mindig, hogy hitre jutottam, ami szintén nem az én érdemem. És hogy ha már Isten szolgája vagy, milyen sápára vagy az Istennek? Hogyan kereskedsz a rád bízott emberekkel, a rád bízott evangéliummal? Tudjátok, hogy a sápároktól elsősorban azt követelik, hogy hűségesek legyenek. Pár héttel ezelőtt nagyon megdöbbentette az, amit Isten megmutatott az egyik Isten tiszteleten, hogy sokszor én is olcsó evangéliumot hirdetek. Beszélek sokszor Isten szeretetéről, hogy Isten mindenkit szeret, mindenkit elfogad, de a Isten ítéletéről és haragjáról viszont nem beszélek. Hogy az igében is úgy van, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem hisz, azon Isten haragja marad. Aztán, hogy mikor árulsz, mikor mondod az evangéliumot. Csak akkor, amikor hol mennek a dolgai, amikor közel vagy az Úrhoz, vagy akkor is, amikor épp alkalmatlan az idő. Amikor oda megy hozzád egy olyan ember, aki nyomorúságban van, lehet, hogy épp te is abban vagy, de tudod-e neki mondani, tudsz-e bizonyságot tenni? Hol árulsz? Mindenhol. A munkahelyeden, a barátaid között. Megdöbbentő volt, hogy olvastuk, hogy egy hívő férfi, aki hitre jutott, miután hitre jutott, kettős élete volt. A templomban, az igei alkalmakkor mindig az Úrnak szolgált, a világi barátai között pedig elhallgatta azt, hogy ő Isten gyermeke. És nyilván ott nem tudott bizonyságot tenni. És hogy ebbe is legyünk bölcsek és józanok, hogy ne hagyjuk, hogy az ördög becsapjon minket. Ez is nagyon veszélyes, hogy sokszor én is mondom ezt, hogy fontos az, hogy az emberek elé éljük a hitünket. És hogy nem szabad az embereket megfojtani, fejemvágni a Szentírással. Igen, de ebben is szükségünk van arra, hogy megnézzük azt, hogy Isten mit mond. Azt mondja Isten, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszédjéből. Tehát fontos az is, hogy jól éljük meg az életünket az emberek előtt, de viszont az is elengedhetetlen, hogy bizonyságot tegyünk. Mert hogyha nem teszünk bizonyságot, akkor a másik ember csak annyit tapasztal, hogy hát ez az ember viszonylag normális, nincsenek úgy függőségei, de viszont nem mondjuk el az örömhírt, nem mondjuk el azt, hogy mi még rosszabbak voltunk talán, mint ez a másik ember. És fontos az is, hogy ne csak beszéljünk az igéről, mert ebbe is beleestem, hogy mindenkinek mondtam az igét, de az életemben nem volt ott, nem volt az megélve. Egyszer voltunk egy ifjúsági konferencián, fiatal férfi, fiatal fiú kiállt, és bizonyságot tett, hogy bent a börtönfalak között megtért, hogy elfogadta Jézust megváltójának. És olyan erő volt a bizonyságtételébe, annyira áldott volt. És voltak velünk fiatal gyerekek is. És amikor vége volt a bizonyságtételének, kimentünk a gyerekekkel, és megláttuk ezt a fiút, aki bizonyságot tett, ahogy ott, hát ilyen hülyéskedett a többiekkel. És akkor a gyerekek kérdezték, hogy nem ez a fiú az, aki bizonyságot tett? Tehát, hogy ebbe is törekedjünk arra, hogy ott legyen a teljesség ebben is az életünkben. Aztán még nagyon fontos, hogy ha már az Urat szolgáljuk, hogy legyünk engedelmesek Istennek. Hogy teljesen szenteljük oda magunkat az Úrnak. Hogy ne kétfelé sántikáljunk. Mint ahogy ezt tesszük sokszor mi is. Hanem, hogy tényleg az életünk legyen Istennek szentelt. Hogy legyünk tiszták. Az ige úgy mondja, hogy ti, akik az Úr edényeit hordozzátok, tisztátalan ne érintsetek. Hogy a szent, Istennek szentjei, az azt jelenti, hogy csak Isten használhatja őket. Erre a külön elkülönített eszközök az Isten kezében. Nem van sok minden, amiben az ember akár hívőként is benne van, vagy belekerülhet. Ilyenekor például hívő embereknél az én életemben is megvolt megtérésem után a babonaság, különféle szerencsejátékok, az okkult dolgok, és ezeket el kell vágni. Ezeket Isten elé kell vinni, és ezektől szabadulni kell. Mert sok esetben emiatt vannak azok, hogy nem tudunk növekedni hitben. Megállunk egy bizonyos ponton. Aztán jönnek ezek a tisztátalan gondolatok, nem tudok igét hallgatni már, nem tudok imádkozni. Egyszer megdöbbentett, hogy mikor nekem is előjöttek ezek a dolgok, nagyon nagy nyomorúságban voltunk, és leültünk a mennyasszonyommal, hogy imádkozzunk, és nem tudtam imádkozni. Szabályszerűen éreztem, hogy fog valami. nem tudtam megszólítani Istent. És nagyon megijedtem akkor. Aztán Istennek a kegyelme, hogy eljutottunk egy csendes étre, és ott rendeztük ezeket a dolgokat. És magyarázták ott nekem az idősebb testvérek, hogy hogy működik ez. Nem nagyon értettem. És az sátán azon volt, hogy menjek haza. És aztán Liza néni mesélt egy ilyen történetet, hogy egyszer egy fiatallal beszélgetett, és mondta neki a fiatal, hogy hát én asztal táncoltattam, meg szellemeket idéztem, de hogy közben röhögtünk. És erre mondja neki a testvér, Liza néni, hogy hidd el testvér, hogy az ördög jobban kacagott rajtad. És akkor a fiú ezt így nem értette. És akkor megkérdezte Liza néni, hogy hagyd kérdezzem már meg, hogyha viccből belenyúlsz az áramkörbe, meghalsz-e vagy nem? És akkor mondta a fiú, hogy hát meghalok, pedig viccből nyúltál bele. Ezeket a dolgokat Isten meg tud szabadítani az ilyen dolgokból, ha van ilyen az életetekben. Aztán Kis Mátéval szoktunk menni a fiatalokkal csendes hétvégékre, és ott megdöbbentő volt az, hogy amikor ezekről a dolgokról szó van, hogy a sátán mennyire betámadja az embereket, mennyire megmozgat minden kötelet, hogy ne figyeljenek oda. És akkor, amikor ezt a példát Máté elmondta, az egyik fiú belekezdett szinte vele egyszerre egy ilyen történetbe, hogy volt egy hasonló eset, és hogy valaki meg akarta menteni azt az embert, aki az áramkörbe került, és egy ásóval ráütött a kezére, és eltörte a kezét a fiúnak, pedig a fiú csak támaszkodott egy betonkeverőn. És mennyire szomorú volt, hogy ez a fiú nem vette észre, hogy Isten most ezzel mire akarja tanítani őt. És hogy bármilyen helyzetben vagytok, vagy én is vagyok, hogy kiáltsunk Istenhez, és hogy az Úr meg tud szabadítani minket bármilyen, akár még az engedetlenség szolgája vagy, vagy akár már Isten szolgája vagy. Hogyha Istenhez kiállt, az, hogy megszabadít. Persze nem úgy, ahogy sok ember gondolja, hogy hát majd a jó Isten. Így ebből nem lesz szabadulás. Isten azt mondja, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. És hogy erre van szükségünk, hogy segítségül hívni Istent, bármilyen élethelyzetben is vagyunk. És így lesz nekünk szabadulásunk, és így tudunk teljes és boldog életet élni Istennel. Amen. Imádkozunk. Atyám, hálát adok az Úr Jézus kegyelméért, és azért, hogy megmentettél minket a sátán hatalmából. Azért, Uram, hogy lehet menni a kereszthez a bűneinkkel, és hogy Te adod az új életet az Úr Jézusban. Uram, így kérlek, hogy amit most megmutattál, azt tudjuk megcselekedni hittel, hogy tudjunk a Te gyermekeid lenni, és hogy tudjunk az egész életünket, Uram, odaadni neked, hiszen tőled kaptuk azt. Így kérlek, Uram, hogy maradj velünk, és áldj meg minket. Amen. Testvérek, szeretettel hirdetem, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. A mai istentiszteletünkön Kis Tamás szolgált ige hirdetéssel. Köszönjük az igét, köszönjük a bizonyságtételt. Az Úr adjon valóban odaszánást és elkötelezettséget, mert két úrnak nem lehet szolgálni. Éppen most olvastam
egy 1953-as Kelet-Németországban írt kis traktátust, amely hasonló témában írt, és abban volt benne, hogy mint hogy egy cipőben nem lehet két lábbal beugrani, nem szolgálhatsz két urat, vagy egy kesztyűben nem tudod bedugni a két kezedet, nem szolgálhatsz két úrnak. És miközben az igehirdetést hallgattam, eszembe jutott ez a kis traktátus, hogy tegnap olvastam egyébként, tegnap délután, és ma meg erről beszélt Tamás. Köszönjük a szolgálatodat, és kérdetem a testvéreknek, hogy az előttünk lévő időszakban lesz egy filterklubos rendezvény, az az ifjúsági szolgálat, amely elindult már lassan két hónapja, és ezzel az ifjúsági szolgálattal szeretnénk a Tenzing csoportot feleleveníteni. Ennek lesz egy nyitó rendezvény, amelyre ilyen szólólapot elvetnek a testvérek itt kívül a bejáratnál. A fiatalok úgy döntöttek, hogy egy ilyen ki mit tud keretében várják azokat, akik szívesen részt vesznek a Tenzing csoport munkájában. Hát április 17-én 16 órától lesz itt a helyszínen, a templomunkban ez a felvétel. Hát kérem a testvéreket, hogy szólítsák meg azokat a fiatalokat a családban, akik tinédzserek, vagy közel tinédzserek, tehát akár fölötte egy kicsit, akár alatta egy kicsivel, hogy lesz ez a program, és hogyha szívesen részt vesznek benne, akkor jöjjenek ebben az időpontban. Hirdetem a testvéreknek, hogy a elkövetkezendő napokban, hétfőn, kedden, szerdán a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben fogunk szolgálni a gyülekezettel, akik eljönnek, hisz a kertvárosi gyülekezetben a Bólyai tér egy szám alatt most avattak egy új épületet, egy új templomot, amely szociális szolgáltatóközpont is, meg istentiszteleti hely. És éppen ezzel ebben az időszakban, amikor, ahogy az ige hirdetésben is hallottuk, ez a mint újszülött csecsemék a Quasimodo Geniti című vasárnapról indulunk, tehát mint újszülött csecsemők, ők is mint az új kezdetben lévők, akik a templomot most veszik birtokba, és a gyülekezeti identitásokat most fogalmazzák meg, kérték, hogy egy szolgálattal legyünk közöttük, tehát akik szeretnének jönni hétfőn, kedden, szerdán, este 6 órakor kezdődik a szolgálat, akik el szeretnének jönni, kérem jelezzék, és akkor megszervezzük valahogy az odautazást. És akinek egyébként van bizonyságtétel a szívén, az bátran előállhat, és ott elmondhatja ebben a gyülekezet részben, a gyülekezetben is. Hirdetem a testvéreknek, hogy csendes hetek, hétvégék állnak előttünk. Asszony testvérek is mehetnek, illetve biblia tanulmányozó hét is lesz, illetve eke szervezésében az ifjú családok, ifjú házaspárok hétvégéje, ahogy a két havonta megjelenő hírlevelünkben a dátumokat megtaláltják a testvérek. Ezek az ifjú házasok egyébként idősödnek, éppen tegnap eke találkozón voltunk, és derült ki, hogy a kor mindig emelik följebb, ahogy haladnak azok, akik kezdték annak idején. Tehát most már akár 40 éves korig is lehet menni az ifjú házasok hétvégére. Annak idején úgy indult, hogy akik az ifjúsági hétvégére nem tudnak menni, azért, mert már házasságot kötöttek, és gyerekeik vannak, így már az ifjúsági hétvégén nem vehetnek, hogy azok számára akkor legyen egy közösségi alkalom. Hát ezek az ember is idősödnek, mint ahogy mindnyájan, így emelik a kor szintet mindig magasabbra, tehát akik szeretnének menni, bátran jelentkezzenek az eke honlapján, vagy akár nálunk is. A biblia tanulmányozó, illetve házaspári, vagy női hetek, illetve családos hét van még itt előttünk, Viatorbányon, ezekre is bátran jelentkezzenek a testvérek, próbálunk segíteni ebben. A mai napra egy közgyűlést hirdettünk meg, ami egy törvény értelmezési probléma volt. Tudnélik a egyház megyei elnökség választása régebbi törvény szerint az egy gyülekezeti közgyűlésnek a feladata volt, és az új törvénykönyv szerint eredetileg én úgy értelmeztem, hogy a jelölést azt a presbitérium végzi, a választást pedig a közgyűlés. ilyen jellegű információk érkeztek az egyház megyei közgyűlésről is, hogy majd akkor összehívjuk a közgyűléseket, és közben megjelent a jelölő bizottság elnökének a levele, amelyben az van, hogy és akkor presbiteri gyűlésen kérem a választást, végezzétek el, és erről eddig meg eddig értesítsétek az egyház megyei választóbizottságot. Elővettem a törvény, gyorsan néztem, és a ide vágó törvények közül a 40-es paragrafus került elém, amelyen az, hogy közgyűlést kell összehívni. Aztán olvastam tovább a törvényt, előbb meg visszább, meg odébb, meg mellette, meg minden, és akkor kiderült, hogy a 35-ös paragrafusban meg azt írják, hogy presbiteri gyűlésen választja meg a gyülekezet az egyházmegye elnökségét. Akkor fölhívtam a jelölő bizottságnak az elnökét, hogy akkor a törvényalkotónak milyen szándéka volt, hogyha esetleg ezt a jogharmonizációt nem tudták véghez vinni, tehát minden paragrafusban végigvigyék azt a gondolatot, ami alapvetően a választással kapcsolatban a zsinat előtt volt, és akkor mondta, hogy a presbiteri választás az, ami a törvényhozónak a szándéka. Tehát ilyen értelemben a közgyűlést most nem tartjuk meg az oka fogyottsága miatt, viszont presbiteri gyűlést meg összehívtunk erre az alkalomra. Úgyhogy elnézést kérek ezért az űrzavarért. Valóban, hogyha megnézik a testvérek a törvényt, akkor látják, hogy két paragrafusban kétféleképpen rendelkezik ugyanarról. Így a mai napon a presbitérium fogja megválasztani, illetve hát a mi részünkről a választást elvégezni. Természetesen a presbiter testvéreket meg lehet szólítani, hogy milyen gondolata van a testvéreknek, a gyülekezetnek, presbiterek nyújtsák a kezüket, hogy hadd lássák, kiket lehet megszólítani. Tehát hozzájuk lehet oda menni, akik szeretnének valamilyen véleményt megfogalmazni. Stankó Gyöngyi jelenleg is fungáló esperes asszony az egyik jelölt, Réznagy Zoltán debreceni lelkész, illetve Zsarnai Krisztián nyíregyházi lelkész a három jelölt. Ők hárman vállalták a jelöltséget, ők kerültek listára, illetve egyházmegyei felügyelőként pedig egyedül Márföldi István. Ő közülük kell most választani végül is egyházmegyei elnökséget. Akinek gondolata van ezzel kapcsolatban, az nyugodtan keressen engem is, vagy a presbiter testvéreket, és akkor megpróbáljuk a gyülekezet összvéleményét alapvetően összegezni, és továbbítani az egyházmegye felé. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban egyrészt a választást is, hogy az kerüljön oda, akit az Isten ott szeretne látni, mert akkor meg tudja áldani a munkáját és tevékenységét, ezáltal mi is áldást nyerhetünk, és azután a választás után pedig a szolgálatukat és életüket hordozzák a testvérek imádságban. Hát a többiekkel együtt, akik itt föl vannak sorolva az imádságlistán, és hát itt van Erzsike is közöttünk széles mosollyal, mert hogy harmadik unokája is megszületett, ugye, napokban. Zsuzsa megszült, egészségesek, ugye, mind a ketten, és adatokat mondasz néhányat?
Hát 3500 gram és 46 centi.
Tehát 46 cent és több mint 3 kilós neve.
Anna Rozália.
Anna Rozália. Hát az Úr éltesse őket, meg legyen boldogságot a körülmetek ezekben a gyerekekben. És hát akik még a szívük alatt hordják a gyermekeket be, most nincs itt, van még közöttünk állapotos asszony. Nem mindenki tudja. Az Úr adjon gazdag áldást azoknak, akik abban a csodában részesülnek, ami egy gyermek foganása és megszületése, hisz kevés olyan nagy dolog van a világon, amikor egy sejtből elindul a szaporodás, és egy gyermekké válik, és aztán később azt a kezünkbe is foghatjuk azt a gyermeket. Tehát így legyen sok áldás a Zsuzsáik életén, és ennek a pici gyermeknek az életén is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben. Mi legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 397-es énekünket, annak első versét a befejező oldalszolgálat előtt.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, aki körbeölelted az egész világot, és fiatban, az Úr Jézus Krisztusban megbékéltél velünk. Köszönjük, Urunk, hogy szereteted olyan mélységekig ment el, hogy még önmagadat sem kímélted, önfeláldozásban voltál felénk. Bárcsak mi is így szerethetnénk téged, szerethetnénk fele barátainkat, szerethetnénk ellenségeinket, úgy, hogy azt te a szívünkre helyezted. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a reménységben élhetjük földi létünket, hogy te nem hagysz el sohasem, és a legnehezebb helyzetben is megerősítesz, és a legnagyobb körbezártságban is megmutatod a kimenekülés útját. Olyan jó tapasztalni, Urunk, hogy olyan sokszor megtetted már ezt a te népeddel, és nem lett szegényebb senki sem, aki a te utadat választotta, és a megbékélésben, és az odaszánásban, meg a felebaráti segítségben és szeretetben élte az életét. Köszönjük, Urunk, hogy ezt fiad, az Úr Jézus Krisztus által lehetséges számunkra ma is. Tedd, Uram, hitünket erőssé, igazzá, hogy mindaz a atyai szeretet, amit tőled árad, az rajtunk keresztül felebaráti szeretetté válhasson a világban. Bárcsak körbe tudnánk ölelni azokat, akik körülöttünk vannak, bárcsak a te szereteted átforrósítaná a mellettünk lévőnek az életét is, azokét, akikkel egy helyre helyeztél bennünket, és egy helyen szeretnél megáldani. Köszönjük, Urunk, hogy így adhatunk hálát gyülekezeti közösségünkért, azokért a testvérekért, akik most mi együtt vagyunk, meg azokért is, akik velünk párhuzamosan Kisvárdán is együtt vannak, Isten tiszteleti közösségben, meg Görögszálláson is összejöttek, hogy a te dicsőségedet magasztalják. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy te bennünket itt ebben a gyülekezetben is meg szeretnél áldani, de az egész egyházmegye, egyházkerület, országos egyház keretein belül is szeretnél sóvá kovásszá tenni, szeretnél szolgálatot ránk bízni. Így kérünk, Urunk, hogy te áld meg ezen a mai napon a választási gyűléseket. Bárcsak a te akaratod, a te jelenléted áldhatná meg ezeket a döntéseket, és majd aztán tovább az egyház kerületi, meg országos választásokon is érvényesülhetne a te akaratod, hogy megáldhassd ezt a népet, aki az evangélikus egyházban itt Magyarországon él. De köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk más felekezetben élő testvéreink, akik a te véred által lehettek szabaddá és megváltottá, ugyanolyan áldásban részesülhetnek, és kérem is, Uram, hogy áld meg őket a helyükön, hogy minél többen ismerhessenek téged, a te szabadításodat, és minél többen élhessék meg azt a szabadságot, amiről az ige hirdetésben is most hallhattunk, amit elénk adtál, Urunk. Áld meg azokat a szolgálókat, szolgálattevőket, akik itt a gyülekezetben is működnek, Timit is, Tamást is, Uram, áld meg a feléd való szolgálatban, áld meg őket a jegyességükben is, majd a házasságukban, áld meg őket a munkahelyeiken, meg a baráti közösségben, szolgálatban. Mert jó lenne, hogyha megdicsőíthetnéd a nevedet az ő közös életükön. És így áld meg, Urunk, egyenként mindannyiunkat, akik vágyakoznak a veled való beteljesedésre. Köszönjük, Urunk, hogy előtted lehet az egész teremtett világ, benne minden szép és jó, amit te teremtettél. Olyan jó ránézni, Uram, a te rendedre, a te harmóniádra. Olyan sokszor rádöbbenünk, hogy mennyire hiányzik ez a harmónia a saját életünkből, gondolkodásunkból. Bocsáss meg, Uram, hogy az emberiség bűne, az én bűnöm, a mi bűnünk ezt a harmóniát rombolja, teszi tönkre. Légy áldott, Uram, azok életében, akik felelősséget kaptak ennek a világnak a működtetésében, legyenek azok politikusok, gazdasági, pénzügyi szakemberek. Áld meg őket, Uram, hogy bárcsak a te gondolataid az ő gondolataikká lehetnének, hogy megáldhassd ezt a világot. De köszönjük, Urunk, hogy így lehet előtted a népünk, nemzetünk, hazánk, Magyarország, az a terület, ahol mi élhetünk, az a közösség, amiben születtünk, amelyben nevelkedhettünk, amelynek a nyelvét tanulhattuk, használhatjuk. Áld meg, Uram, azokat a vezetőket, akik döntés helyzetben vannak, hogy ugyanúgy, mint ahogy a világ vezetőiért is kértünk, az ő gondolatukat is te formálhasd, alakíthasd, hogy áldást kaphassunk, nyerhessünk általuk így is. Köszönöm, Uram, hogy mindaz, ami jó és szép, az tőled jön, és onnan felülről jövő tökéletes ajándék. Így adunk hálát, Urunk, a házasság ajándékáért, benne a gyermekek ajándékáért is. Köszönjük, Urunk, a gyermekeinket, unokáinkat. Most kérünk Erzsikéért, mint friss nagymama, hadd élhesse meg az ő életét, szolgálatát a gyermekei és unokái felé a te szereteteddel. Hadd dicsőlhessen meg, Urunk, ebben a családban is, a Zsuzsa és István családjában a te akaratod, hogy ez a picin gyermek a te békességedben, szeretetedben, áldásodban növekedhessék. De köszönjük, Urunk, hogy minden anyagi, testi, lelki gazdagodásunk az tőled jöhet, minden ajándék, amely ezeket gyarapítja, tőled jöhet fölülről. Így kérünk, Urunk, a magukról gondoskodni nem tudókról, áld meg őket, Uram, hogy kaphassanak lehetőséget, munkát, jövedelmet, biztonságot te tőled. Te adj, Uram, szándékot, motivációt mindenki szívében erre. Te légy a hajlék nélküliekkel is, hogy vágyakozzanak a benned való biztonságra, és bennünket is használj, Uram, a felét való szolgálatban. Hisz a bizonytalanság tönkreteszi az ember lelkét, életét. De köszönjük, hogy benned lehet a mi reménységünk, bizonyosságunk. Így légy a betegjeinkkel, kórházban lévőkkel. Add meg, hogy te lehessél az ő erősségük. Te erősíts napról napra az életüket, Urunk. Használd az orvostudomány minden lehetőségét, de lelked által erősíts meg, Uram, mindenkit, aki most rászorul. Tudjuk, hogy földi létünk során nagyon sokszor kilátástalan helyzet elé kerülünk, de azt is tudjuk, hogy veled együtt nincs lehetetlen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.